Elnézést kérek mindenkitől. 9 órakor még soha a büdös életben nem kezdtem előadást, és különösen nem egy ilyen jeles és érdeklődő hallgatóság előtt. Nem tudom, hogy eleget fogok tudni tenni ennek az elvárásnak, de hát megpróbálom, mit tehetek mást. Meglepetésszerűen érezem az érdeklődés. Most én azt kezdeményeztem, hogy beszéljünk egy kicsit a bűnözésről és a börtön összefüggéséről. Először egy kicsit fölvezetőleg, aztán én szeretném az önök érdeklődésére bízni a mondani valónk további alakítását. Azért kértem meg a kolléganőt, hogy jöjjön el velem, mert én azért az egész börtön kérdésében egy kicsit elméleti szinten művelem, noha tele vagyunk, még mindig friss élményekkel, holott valamikor igencsak benne voltam a praxisban, de ő viszont most ebben nyomjuk benne van, nevelője az egyik olyan börtönnek, amely jelenleg a büntetésvégeltetési intézményrendszer zászlós hajójának tekintendő a budapesti gyűjtőnek, magyarul a budapesti fegyházi börtönnek, ahol a idejövő nyugati vendégek csodálkozására 2200 fogvatartott van együtt. Ez a 2200 fős létszám börtön, ez valami irgatlan nagy létszám. Ha elárulom önöknek, hogy 200, 400, 500 fős nyugati börtönök már nagynak számítanak, különösen az 500-as, akkor ez egyáltalán akkor érthetővé válik, hogy miért döbbennek meg a külföldi vendégeink. A nyugati börtönben ugyanis divat nem csak az, hogy a parancsnok a személyi állományt ismeri, hogy az igazgató, hanem valamennyi elítéltet is. Ahogy gondolom, az igazgató nő az egész kollégiumot személy szerint gondolom ismeri. Ugye? Tehát egy ilyen személyes jellegű ismeretség az rendkívül egy ilyen intézetben. Most szeretném néhány mondattal fölvezetni a bűnözésnek egy olyan világ tendenciáját, csak nagyon röviden, hiszen ez nagyon gondolom, hosszú kérdés, amibe esetleg beáldozhatunk a börtönök helyzetben. A tragédia most az, hogy a bűnözés szinte megállíthatatlanul nő a nyugati szférában. Az, hogy nő eddig is jellemző volt, noha ez egy csendes növekedés volt, ám de most, hogy a kétpólusú világ megszűnt létezni, most a különböző politikai rendszerek első számú közellenségnek, mert valamilyen első számú közellenség mindig van, ennek a közellenségnek a bűnözést kiáltották ki, teljesen függetlenül attól, hogy szeptember 11-én megtörtént ez a katasztrofális merénylet egy évvel ezelőtt. Itt nem csak a terrorizmusról van szó, hanem arról a bűnözésről, ami a nyugati szférát, az atlanti kultúrát piszkálja. A politikus pedig mindig, mint világmegváltó, vállalkozik a saját választói megmentésére, és hát tekintettel arra, hogy valóban a bűnözés egy fenyegető dolog, fenyegető kérdés, ezért a politika, úgy mondja, a bűnözést, a büntető politikát a nagy politika szintjére emelte. Na most ennek két jelentős oka van. Az egyik ok, ezt gondolom, hogy önök is tudják, a kábítószer. A helyzet az, hogy olyan méretűvé vált a kábítószer fogyasztás, csak egy számot mondok, hogy a világ, úgy tudom, hogy egy tavalyi adatról van szó, a világ kábítószer fogyasztását magyar pénzzel lefordítva 125 000 milliárd forintra tapsálják, az amerikai szociológusok, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy van a világ 200 ország, mert 199-200 pontosan, ország ennek az alsó, tehát gazdaságilag az alsó 150 országban az éves költségvetésével azonos összegről van szó. Tehát irdatlan nagy mennyiségű pénzről. Az egész mögött az áll, hogy van kínálat, mert vannak olyan szférák, amelyek nem tudják a saját gazdasági stabilitásukat mással biztosítani, mint a kábítószer termeléssel, és van megállíthatatlan kereslet. Azt mondják, hogy a kábítószer fogyasztás nem kulturális problémája az atlanti civilizációnak vagy kultúrának, hanem már civilizációs probléma. Tehát sokkal, mint egy egyszerű kis kulturális kisítás, sokkal többről van szó. Na most ki hogyan reagál erre? Úgy tűnik, hogy Amerikából elindult egy nagyon drasztikus egy represszív büntető politikai fellépés. Ennek a következménye, hogy Amerika csak Clinton idejében 216 börtön épített föl, és Amerikában, nem tudom, 160 vagy 170 millió emberből, pontosan kb. Ennyien vannak, 2 millió ember már börtönben. A másik 3 millió valamilyen jogcímen, feltételes szabadságon, felfüggesztett szabadságon, próbaidőn kint, és ezzel a 5 millió emberrel, még plusz 1 millió ember olyan foglalkozik, akiknek főhivatással velük való foglalkozás, tehát összesen 6 millió ember csak abból él Amerikában, hogy büntetett vagy büntet. És ez e körül egy hatalmas ipar, egy rehabilitációs ipar kristályosodott ki, ami hát megint csak az ottani gazdaságnak egy hatalmas multinacionálissá növekedő és egyre inkább nyugat felé haladó gazdasági progressziát akar. Na most Nyugat-Európa, mi próbálunk amennyire lehet ettől a represszív politikát, büntető politikától tartózkodni. Miért különbözik Nyugat-Európa, mint Amerika? Kérem szépen, ha valaki nem olvasta még el a kertésznek a sorstalanságát, olvassák, elkérem, nagyon olvasmányos, nagyon érdekes. És azt hiszem, hogy ott van a magyarázat, ott van a mi újkori gondolkodásunknak a nullpontja, Auschwitz. Mi európaiak tanultunk valamit, amit az amerikaiak nem tanulták, és ők, látszik, ezokból is szabadjára engedik a büntető politikájuk represszív, megtorló jellemű. Európa amennyire lehet a büntető hatalmát közé. Ezért Európában a 70-es, 80-as években még arról beszéltünk, hogy a börtön hamarosan megszűnik, mint olyan. 90-es években megfordult ez a tendencia, és úgy tűnik, hogy a börtön változatlanul szerepet kap, szerepet vállal, és a következő évtizedekben is még a börtönnek jelentős szerepe lesz. Kérem, ennyit szerettem volna általában elmondani arról az emberiség egyik nagy ártalmáról, ami talán nem érzékelhető még a mi köreinkben, a mi sorainkban olyan eklatánsan. Ez a veszély, ez Amerikából fenyeget, és hát amennyire lehet Európa próbál kérdezni. Na most ez volt tehát az, amit szerettem volna az önök számára. Először elmondani. A másik, és akkor engedjük meg, hogy egy kicsit személyesebb területre tévedjek, és egy kicsit a börtön felé, a börtön romantika felé vigyem el önöket. Ha megengedik, akkor a saját sorsamról egy-két mondatot, hogy hogy kerültem a börtönbe. Kérem szépen, ennek tulajdonképpen két motivuma volt. Az egyik az, hogy éppen Zoli emlékeztetett rá, amivel én nagyon sokat foglalkoztam az utóbbi időben, hogy mi vezethetett engem végzett jogászként a tököli fiatalkorúak intézetébe, ahol hát nevelősködtem a világ keresztül, a praxisomat kezdődött el, és jóformán az egyetem hagyatékból mentem a tököli fiatalkorúak intézetébe. Valószínűleg két motivum. Az egyik motivum az, hogy egy olyan slamban nevelkedtem Pécs külvárosában, ahol a bűn, a bűnözés egy mindennapi jelenség volt, és ahol a saját bőrömön és a saját élményeimen keresztül érintkeztem ezzel a világgal. Nem tudom, talán még bizonyos értelemben adaptálódtam is, mindegy, amikor aztán onnan elköltöztünk, akkor lehet, hogy időben történt ez, meg jó családi körülmények voltak, nem indultam el abba az irányba, ami felé a környezeti hatások elkívántak volna, vagy determinálni kívántak volna. A másik, hogy kollégiumban nevelkedtem, az apám egy kollégium igazgató volt, 14-18 éves gyerekekkel, középiskolás gyerekekkel éltünk együtt, és apám pedagógiája volt az, ami engem nagyon megkapott, így kerültem végül is. Nem kis meditáció és a társaim gúnyos megvetése közepette, mert tökörre nevelőnek. De életemnek ez volt az egyik legszebb időszaka, egyszerűen azért, mert én a filosz természetűnök állandóan gúzs-barna szobákban, könyvek között ücsörögve éltem le az egyetemi életemet, hirtelen egy olyan millióbe kerültem, ahol a tapasztalatoknak, a kalandoknak egy olyan hihetetlen tárháza nyílt meg előttem a fiatalkorú bűn elkövetők élményvilága tárgyút felelőttem. És úgy tűnik, hogy ez egy sikeres találkozás volt, mert ők is a saját élményeikkel, én is a saját szolid bűnökségemmel imponáltunk egymásnak. 5 évig tartott ez a kapcsolat, és aztán a sors szerencsétlen fordulata folytán kerültem föl a rendőrtiszti főiskolára, és 72-től egészen tavaly a főiskolán a büntetés végrehajtást. Mert időközben egy jogág született meg, a büntetés végrehajtási jog, és ma már minden egyetemen, de jogi karakterosan van, tanítjuk ezt a önállóvá váló jogág tanulmányt. Tehát így kezdődik a praxis. Na most, én gondolom, hogy engedném az önök kíváncsisága felé a mondani valónkat, és kérem majd Erzsit is, hogy kapcsolódjon be. Tehát én gondolom, hogy ha önök a börtön belvilágával kapcsolatosan érdeklődnek, állunk természetesen ebben is a rendelkezésükre, csak nem nagyon pontosan tudom, hogy önök mit kívánnak hallgatni. Tehát nem akarok itt egy ilyen 9 órakor elkezdődő elméleti fölvezetésé változtatni ezt a kellemes összejövetelünket. Tehát arra kérem önöket, hogy kérdezzem.
Büntető jogi kérdés is, aktuális dolgokra kíváncsi, mi a véleménye egyrészt a büntető törvénykönyv liberalizálásáról, ami most tudjuk, hogy napirenden van, illetve ezen belül a kábítószer fogyasztási liberalizálásáról. Egyrészt ezt kérdezni, másrészt, amikor összefüggünk, mennyire tartja hatékony büntetésnek a halálbüntetés. Tehát nyilván ez egy kérdés, de...
Kérem, az a benyomásom, személyes benyomásom, és természetesen mondom, nem várják el, hogy más minden személyes benyomásom, hogy az Orbán kormány egy kicsit az amerikai büntetőpolitika felé igyekezett elvinni a hazai büntetőpolitikát. Ez nyilvánvalóan szíve joga, ez is egyfajta büntetőpolitikai megközelítése a bűnözés akkori jelenlegi állapotának. Van azonban egy másik felfogás, olyan felfogás, amely azt mondja, hogy a represszív büntetőpolitikai fellépés, a börtönnek egy ilyen túlzott előtérbe állítása, a középmértékű büntetési tételek vagy ítélkezési rendszer preferálása, a BTK-nak egy állandó módosítgatása és állandóan differenciálatlanul a súlyosbítás felé való eltolása. Ez nem vezet semmiféle jóra, mert egy eltúlzott büntető hatalom diszfunkcionálissá teheti a büntetői fellépést, gyakorlatilag stigmatizál és marginalizál olyan elkövetői tömegeket, akiket vagy amelyeket más nem büntetőjogi eszközökkel, vagy enyhébb büntetőjogi fellépéssel is kordában lehet tartani. Tehát egy ilyen felfogás kezd most uralkodni a jelenlegi igazságügyi kormányzatban. Az sem titok, hogy ez a kormányzati felfogás egy olyan kriminológusi körhöz kapcsolódik, amely elég komoly iskolát teremtett Szabó András akadémikus vezetésével, Göncör Katalinnal, és Korinekkel, Lévai Miklóssal, és így tovább, akik igen fajsúlyos és igen felelősségteljes képviselői egy liberálisabb, felfogásunk szerint egy jelenlegi hatékonyabb politikán. Tehát ennyit szeretnék mondani arról, hogy mit gondolok a BTK enyítéséről. A helyére kell tenni a dolgokat. A helyére kell. Kábítószerrel kapcsolatban. Egy írtó kemény dilemma ez. Egy nagyon kemény dilemma. Tudni, ha liberalizálom a kábítószerfogyasztást, akkor ezzel lehetővé teszem azt esetleg, hogy a marihuánás cigarettát, mint ahogy Hollandiában is, meg lehet vásárolni egyes kioszkokban, egyes helyeken, és azt szívni lehet. Ezzel viszont nem vagyok biztos abban, hogy nem eszkalálom a kábítószerfogyasztás más területeit is, mert aki egyszer megkóstolta ezt, az lehet, hogy szívesebben megy tovább. Ez az egyik. A másik, hogy a marihuána cigarettának a füstjében 50%-kal több a rákkeltő anyag. A harmadik probléma, hogy a marihuána cigaretta elszívása következtében azokban az országokban, ahol ezt megengedték, tehát ahol az enyhe drogok lehetségesek, ott sokkal nagyobb a közlekedési balesetek. Ebből fakadunk számára. Ugye, mi van akkor, hogyha tiltom a kábítószert? Ez a ló másik oldala, de ugyanilyen komoly veszélyekkel jár. Ha tiltom, akkor fölverem az árat. És az a kör, amelyik ezt fogyasztani akarja, az szovizó, tehát ha a fene felébezi, be akarja szerezni. Fölverem az árát azzal, hogy növelem az előállítás, a terjesztés és a fogyasztás kockázatát. Ezt a kockázatot ezzel a kábítószer terjesztéssel foglalkozó szervezet bűnöző, ezt profit növelő tényezőként alkalmazzák természetesen. Tehát egy olyan dilemma van, hogyha liberalizálom, az is baj, ha tiltom, az is baj. Hát most úgy tudom, hogy a BTK módosításban mindössze annyi szerepel, hogy akik önként jelentkeznek kábítószer elvonásra, azoknak vagy elengedik, vagy mérsékelik a büntetését. Nem tudom pontosan, hogy nem tudom, te Zoli esetleg tudod el. Igen, én úgy tudom, hogy e vonatkozásban erősítik a korábban is meglévő szabályozást, hogy aki önként föladja magát, az mindenféle jobb következménynek nélkül gyógyítják. Na most, ha már itt tartunk, akkor engedjük meg, hogy azt a svájci élményemet elmondjam, hogy egy olyan fiatal felnőtt intézetbe kerültünk, ahol drogosok voltak, a drog úgy került be ezeknek az embereknek az életébe, hogy a drogfogyasztás biztosítása érdekében nekik rendszeresen bizonyos vagyontárgyakat el kellett tulajdonítani és el kellett adni. Ugye állítólag Amerikában már ott tartunk, hogy egy-egy erős drogos az egy napi fogyasztásához szükséges drogot egy televízió áráért tudja beszerezni. Na most ez egy olyan ördögi kör, amiből nagyon sokan nagyon nehezen kerülnek ki. Hát ilyen intézetben voltunk, ahol a drogosok a saját drogos praxisuk biztosítás érdekében nagy ítéleteket kaptak, de nyilvánvalóan föltárta a nyomozás a drogos háttal. Mit lehet ebben az esetben csinálni? Fölajánlották nekik, hogy a nem tudom 4-5 éves ítéletük helyett egy másfél éves drog elvonuló kurára küldik el őket. Ez egy progresszív rendszer volt, a drog elvonuló kura másfél évének első fél évét zárt intézetben kellett eltölteniük, természetesen drogmentesen, a második fél évet azt hétvégenkénti hazamenéssel, de visszajövetelkor drogvizsgálattal, ha kiállták, mehettek a harmadik fél évre, és a harmadik fél évben pedig naponta kiállhattak munkahelyre dolgozni. Természetesen itt is szúrópróba-szerű drogvizsgálata. És amennyivel valaki megbukott, ment vissza a börtönbe, és töltötte végig a 3-4 éves büntetését. Tehát ha egy ilyen alternatívát állítunk, egy ilyen vonzó, ösztönző alternatívát állítunk a drog vagy alkohol hátterű bűnelkövetőink számára, ez feltehetően elég hatásos. Egy ember az csak abban az esetben szokik le, vagy szokik rá valamire, ha abban érdekelté lesz. És ez a büntetőjogi megoldás, ez érdekelté kívánta, abban, hogy hagyja a tagot. Én úgy tudom, hogy legalább 90%-os hatékonysággal működött ez a intézmény. A harmadik a halálbüntetés kérdése. Kérem szépen, egészen röviden. Én halálbüntetés ellenes vagyok, és én azért vagyok halálbüntetés ellenes, mert a halálbüntetés egy régi szokás jogon, egy nagyon régi szokása, az őpúr, ődambulta, a szemet szemét fogad fogja. Elve alapján alakult ki. Aki életet vesz el, az életét sem. Igen, csak hogy a mi civilizáció túlhaladta ezt. És halálbüntetés rengetegszer kompromitálta magát, mert ocsmán, akár politikai, akár pedig hatalmi eszközként is felhasználták. Nem beszélve a már említett Auschwitzról és környezetéről. Tehát ez is benne van abban, hogy mi azt mondjuk európaiak, hogy a halálbüntetésnek véget kell vetni, mert az, a mi államunk, a mi modern, demokratikus államunk nem vállalhatja föl a szemet szemért fogadfogért, mert nem alkalmazhat ugyanolyan eszközöket, mint az a falávaló utcai harcos, aki mást megölt. Nem alkalmazhatunk ilyen módszerekkel, ilyen megtörült eszközöket. Van más, nem túl jó, nem túl jó, életfogytiglani szabadságvesztés, a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés. Ezt is vitatjuk. Nyugat-Európában ez sem szeret. Amikor a tényleges bevezetjük Magyarországon, tehát hogy valakit bezárunk, és élete végén tette, ez sem tűnik számunkra rokon szemest, mert valamilyen remény, akár 40 év múlva, mint az, ennek az művésznőnek, színésznőnek, a, nem tudom milyen Ágnesnek a fia, vagy a soproni Ágnesnek a fia 40 éve. Éppen ma kérdeztünk rá itt Szegedre, hogy átélte-e már az anyja megölésének és feldarabolásának következményei. És azt mondja a szakember, aki vele többször találkozott, hogy még nem jutott bele tudatában. Na, a lényeg az, hogy mi ezt is soknak tartjuk. A tészt, a tényleges életfogytiglani. Ha valaki 40 évet kap, akkor is ott van valami, ott csillog a végén a szabadulás reménye, ami ebben a 40 évben azért orientálhatja, irányíthatja az ő szándékait, ambícióit, a mi programunkat segítheti, tanulhat. Három életfogytiglani. Életfogytos tanult az elmúlt időszakban, itt Szegeden a Juhász Gyula Tanárképzési Iskola. Elvégezték, rengeteg ideig volt tanuljanak, elvégezték őket, és közbe szabadítottak. Tehát mi ezt tartjuk egy humánus megoldásnak, hogy valami csillagjon a végén, a tésszel sem értünk egyet, az a helyzet. A halálbüntetés ennek ellenére a világ 200 államából 86-ban van meg, tehát többsége már eltörölte, nyilván az európai államok, amelyek élen jártak. Én úgy tudom, hogy utoljára Törökország kezét állt, és már Törökország is ratifikálta ezt a halálbüntetés ellenes egyezmény. Tehát tulajdonképpen 86 olyan állam van, amelyik még a halálbüntetés respektálja. Körülbelül évente 2000-2200 halálbüntetést hajtanak végre, ebből 1000 halálbüntetést Kínában. A második helyen vannak a Szaúdia, Irakia, harmadik helyen azt hiszem az Egyesült Államok van. Az Egyesült Államoknak az 50 tagállamából 25 vagy 26 alkalmazza még a halálbüntetés. Tehát ott is vannak egy ilyen. Most ugye ezt a sorozat lövőt ugye több állam területén gyanúsították meg. Abban az államban emelnek vádat ellene, Virginiában, ahol még van halálbüntetés, és hát abban reménykedik az amerikai közvélemény, nagyon megrázta nyilván őket, különösen ebben a szeptemberi katasztrófában fölhajzott, fölhangolt tömegeket, hogy feltétlenül nagyon hamar ki fogják végezni, és így egy ilyen postoba, fotronba nincsenek sorozatban is végeztetnek. Ezt mi már nem teszünk. Ez nem jelenti azt, hogy ha valamiféle a bűnözésben bekövetkező radikális változás nem jön, hogy nem állítjuk vissza a rábítást. Nem lehetetlen. Nem lehetetlen. Vannak olyan európai államok, ahol 5-ször, 6-ször, 10-szer visszaállították. Eltörölték, visszaállították. Most innen tudjuk, hogy hiába törölték el, hiába állították vissza, ez semmiféle konkrét befolyás nem gyakorolt a bűnözés alakulására a főben járó bűncselekményre. Nem tudom, hogy megfinálni. Tessék, hogy
én a
tökölem
szerzett tapasztalataival kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy mi volt azok a kritikus bűncselekmények, amikor bekerültek a fiatalok, és mennyire lehetett őket van a helyes irányba tenni, és hogy volt
igen, most a fiatal korú, aki már fiatal korban tökörre került, az már igen erősen feltehetően a korábbi években, évtizedben is erős, deviáns irányban fejlődött. Most azt hiszem, hogy önöknek, úgy tudom, hogy szociológusok is vannak itt önök között, meg bölcsészek is talán nem tudom, de feltételezem, hogy önök nagyon jól tudják, hogy az első 3-5 évben alakul ki az a morális attitűd, ami megalapozza végül is a későbbi személyiség morális struktúrája. Ezért egyáltalában nem mindegy, hogy ebben az első 3-5 évben milyen a szülők magatartása a gyerekkel szemben, ez abszolút domináns, tehát egy elutasító rideg anya és egy brutális apa eleve megpecsételi a gyerek sorsát, és nagyon-nagyon szerencsésnek kell lennie, hogy a sorsa úgy alakuljon, hogy ebből ne legyen tudottan nagy baj. Most erőt eszembe, hogy van egy olyan feltevésünk, én csak reménykedem attól, hogy ez nem valósul meg, hogy a 90-es évek elején Magyarországon egy úgynevezett anómiás társadalomban, az anómia azt jelentett, hogy hirtelen gyors gazdasági és politikai változások következtek be, és ez annyira megrázta az országot, hogy 89-től 90-ig 100 000-rel, 90-től 91-ig újból 100 000-rel, és 91-től 92-ig újból 100 000-rel, tehát évente összesen 300 000-rel emelkedett az évi bűncselekmények száma. Képzeljék el, hogy ez azt jelenti, hogy a 80-as évek 180-200-as, 150-es átlag bűncselekmény, 150 ezeres átlag bűncselekmény aránya fölment rendszerváltás utáni évben 450-re. 450. De a következő 5 évben a szerkezetváltás, politikai és gazdasági váltás következtében körülbelül 2,5 millió ember szakad le a középosztályból, és rendül meg szerencsére, átmenetileg az egzisztenciális helyzetbe, hiszen munkát, állást kell változtatnia, elég jelentős jövedelemvesztességet szenved, és ezekben a családokban kimértük, hogy a 89-ben még körülbelül 200 ezerre mért veszélyeztetett fiatalkorúak száma 95-re már 650 ezerre nőtt. A veszélyeztetett gyerekkorúak fiatalkorúak száma. Most ez azt jelenti, hogy ez az 5 év, ez feltehetően az ebben a kohorszban, ebben a ezekben az évjáratokban egy kriminogén nyomot hagyott, és ezeknek a büntetőjogilag relevánsá válását 2006-7-re-8-ra várjuk, amikor elérjük a 14. életévüket, és sajnos várható, hogy ettől az anomiától egy 14 év múlva, tehát 2007-2008-ra bekövetkező jelentős fiatalkorú kriminalitás fog bemutatkozni. Na most visszatérve a tökölyre. A tököli gyerekeknek körülbelül 60%-a akkor is, ma is vagyonelleni bűncselekményeket követett el. A többi az tekintettel arra, hogy a fiatalkorúak esetében a mi büntetőjogi rendszerünkben az úgynevezett ultima ratio elve érvényesül, a szabadságvesztés van. Tehát csak akkor büntest szabadságvesztéssel, hogyha már nagyon megérdemli alapon szabályoztatott a bírósági magatartás. Na most ebből következően a többiek erőszakos jellegű bűncselekményt követtek el. Hát az erőszakos, az már olyan súlyos, ami miatt történik kell. A jelenleg 520 fiatalkorú van, akkor, amikor én ott voltam, kb. 1000 volt, de volt akkor is egy 20%-os réteg, ma is, amelyik a legsősebb bűncselekményt követően. Tehát van egy olyan jelenség, hogy a többség vagyonelleni, a kisebbség erőszakos, de ez az erőszakos jellegű bűnözés, ez nem mentes a teljesen brutális megoldásoktól, a gátlástalan brutális megoldásoktól. A gyerekek, és tulajdonképpen itt kezdtem el akkor, amikor elkezdtem fejtegetni azt, hogy már kora gyerekkorától kezdődik ez a degradáció, ez a devianssá torzulás, ez az antiszociális elhajlás. Tudva levő, hogy jelenleg is kb. 30 ezer olyan állami gondozottunk van, akiknek nagy részét még nem sikerült nevelő szülőkhöz kiadni családi millióba, hanem ezek még mindig nevelőintézetekben vannak. Ezeknek az apedagógikus millió teljesen nyilvánvaló, és innen megy a gyerek aztán különféle bűncselekmények útján árán javítóintézetbe, vagy éppen közvetlenül tökörre, és hát egyre rosszabb pedagógikus helyzetbe kerül. Na most, tulajdonképpen, ha nézem ezeknek a fiatalkorúaknak a bűnelkövetési struktúráját, akkor is, és ma is ez volt a helyzet. Visszaesés kérdése. Hihetetlen, de a tököli fiatalkorúak, akik ugye 14-től 21 éves körig vannak benne, már körülbelül 40%-a visszaesik. Tehát ez a rövid időszak is, amit életük során eddig leéltek, elegendő volt ahhoz, hogy többször elkövessenek bűncselekményeket, de itt tulajdonképpen nem is az a különösen feltűnő, hogy itt ilyen magas arány van, hanem az, hogy a cselekményeiket halmazottan követik el, tehát éveken keresztül lopkodnak, éveken keresztül rabolgatnak, amíg aztán a rendőrség leleplezi őket, és akkor már 260 rendbeli, mindenféle gusztustalan bűncselekmény áll a hátuk mögött. Tehát tulajdonképpen ezek is visszaesők, csak erről őket nem visszaesőként minősítjük, hanem ugye kvázi első büntetések, mert a rendőrség leterheltsége, meg nem tud tetrekészsége, mit tudom én, mint ilyen rossz tulajdonságaik lehetetlenné teszik a gyors felderítést. Következő kérdés.
Szeretném maga szépen a tanárok összetorsak, hogy az amelyébe életveszik. Nyilván nem lehet így elmegyik a tanárok, és amit a nagy politikában hallottak, az interjúzik, a nagy politikában hallott elmenését. Sokan nem tudunk el konkrétan mit bírálni, hogy illetve mit támogatunk azzal, hogy bejött az amelyikai nyelvek csizmatával a kérdése. Ez megjelent az előző
Most kérem szépen, Csizma tábor, ez a bootcamp, ha valaki angolul érti, ez a bootcamp koncepció, ez tulajdonképpen a következőről szól. Van egy az előbbihez hasonló, csak ott én ilyen kábítószer elvonással foglalkoztam az előbb. Ez egy hasonló dolog. Van egy nagyon hosszú ítélete, amit drasztikus, kemény, erőszakos bűncselekményért kapott a fiatal felnőtt. Fölajánlják neki, hogy ehelyett az 5 éves büntetés helyett mindössze fél évet kell kiállni. De ezt a fél évet egy erős, megalázó, katonai, vagy inkább legionárius jellegű kiképzéssel helyettesítik. És akkor megindult ez a masszírozás, ami tényleg, hát én filmen láttam, meg olvastam róla, ami tényleg belőkig hatol, amikor a képző tiszt egy részük nő, állítok a nők, hihetetlen kemények tudnak lenni, kiképző őrmester egyenruhába, amikor egy fél centire tartja az arcát a kiképző a pácienséhez, és így üvölti bele teljes hangerővel az agyába, hogy te egy pondró, giriszta, tetű patkány vagy, és hogyha azonnal nem rohansz itt négy kézzelben, nem tudom, békaüketésben 257 kilométert, akkor szétrugom a seggedet, meg hát képzeljék el, és ez napi 24 órában meg, éjszaka meglepetésszerű riadók, érleszük, szóval valami őrület, és tulajdonképpen az egész mögött az áll, hogy hihetetlen tömegek kerülnek a börtönbe, és már nem bírják szusztal, intézménnyel próbálkoznak valamilyen megoldással, hogy ezt lerövidítsék, ezt a hosszú büntetést, valamiképpen el akarják terelni a kitöltés teljes ideje alól elől, ugye, és hát ilyen megoldásokat áll. Na most, amikor ezt a 70-es években bevezették, akkor Amerikában nagy újjongás fogadta, mert valóban az innen kibocsátott fiatal korúak néhány éven keresztül nem csaptak be, nem kaptak vissza a bűnözés, a bűn útjára. Igen, csak hogy amikor már a 90-es évek elején vizsgálták meg, már egészen más volt a helyzet, mert bizony modellként szerepel ez a kiképzési metódus a fiatal korúak későbbi élete probléma megoldása, konfliktus megoldási módszereket. És semmi értelme akartam, nem volt. Na most próbálkozott az igazságügyi minisztérium elmúlt években ennek a itteni bevezetési. Tehát az a helyzet, hogy ránk most már az Európa Tanács elég gyakorta küldi a kínzás elleni bizottságát, a CPT, és egy nagyon nagy tekintélyű társaság, mindenféle olyan megalázó, vagy akár csak az embertelenséget súroló bánásmódot fölfedeznek, akkor már is szignalizálják Európa Tanácsnak, Európa Parlamentnek, és ugye mi pedig igyekszünk minél szabadidősebbé válni ezekre a testetek felé. Tehát elképzelhetetlen volt, hogy milyen módszereket alkalmazzuk. Ennek ellenére több próbálkozás, több koncepció kidolgozási próbálkozás volt ebben a pályában. Most eszembe jött még, hogy Amerikában arról is gondolkodnak, és ez is az ő prakticitásuknak jegyében történik, hogy mi lenne, ha visszavezetnénk a testét, visszavezetnénk a testét. Mégpedig elektrosokkban. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a bűnösséghez, a bűncselekmény súlyához mérten, és az elítélt fizikai állóképességéhez mérten szabná ki a bíróság az elektromos csapásokat. Amennyire lehet a televízió nyilvánossága előtt kelljen kiállnia az elítéltnek, mint egy generál preventív hatást is gyakorolni. Tehát ezek ilyen elterelő megoldások, amiben próbálkoznak, és ebben azt hiszem, hogy nincs határ, valami elterelést biztosítani börtönszentrikus megoldásról. Válaszoltam?
Nekem igen, remélem, hogy másoknak. Kérdeznék még egyet akkor. Igazából nem szerintem egy kérdés, hanem egy témának adott átlagokat. Szeretném így rátérni a magyar büntetés végrehajtásnak a személyi alapmányára. Már szóval segített az előzőkről is, hogy nagyon alacsony után van. Támasztott követelmények a lehető munkatársakkal szemben, és mivel van egy bizonyos vezetársadalmi megvédelési folyamat is, és gondoltam, hogy már ez a téma csak azért is olyan volt a lábrejelmény felvetés után az előadás másik résztvevőjét is bekapcsolnak már az előadás menetébe, és akkor átértünk a konkrét reményeink szerint nagyon izgalmas, és esetenként már a fantázia határán súroló konkrét esetek bemutatása.
A személyi állomány. Hát emlékezetem szerint a fővi személyi állománya 7500-7600 főből áll. A tiszti állománya az körülbelül, ez körülbelül, nem is tudom, hogy körülbelül hányan vannak. 1000 fő körülbelül a tiszti állomány, ebből 701 néhány hivatásos, többiek pedig közalkalmazotti felső végzettséggel rendelkeznek. Na most tudnivaló, és akkor mindjárt átadom a szót, hogy neki végülis Erzsinek milyen a közérzete, rendesen meg van a fizetve, van-e kedve tovább dolgozni, vagy lehet, hogy most itt önök lebeszélik róla. Van egy rendvédelmi szervezetrendszer. Most mi onnan tudjuk, hogy egy-egy rendvédelmi szerv mennyire van megfinanszírozva, hogy ebben a rendvédelmi szervezetben milyen az átvándorlás. Ha például egy olyan jelzést kapunk, hogy a masterek szívesen mennének át vámosnak, akkor tudjuk, hogy a vámosokat sokkal jobban megfizetik. Ha a vámosok elkezdenek rendőrnek átmenni, akkor tudjuk, hogy a rendőröket is jobb a legjobb. Most pillanatilag a vámosokat fizetik meg a legjobban, utána jönnek a határőrök, utána jönnek a rendőrök, és legvégén még mindig a védések vannak. Nem mindig volt így, mert tudják, hogy az elítélt állomány egy bizonyos munkatevékenységgel bizonyos profitot termel ki, amit volt egy időszak, amikor az állam ezt nem vette el, hanem vissza lehetett származtatni a személyi állomány javát. Akkor, amikor mi a profitot, az elítéltek által termelt értéket kiosztottuk a személyi állománynak, akkor a bérések voltak a legjobb helyen. Ez valamikor a 70-es évek elején volt, de szemmel látva a 80-as évek közepétől a degradáció, a személyi állomány lesüllyedése és most utolsó helyen állása. Ez jól mérhet is feltűnő jelenség. Hát akkor hogy érzem magadat? Nagyon, nagyon jó. Most el lehet mondani. Kérem szépen, a következőt szeretném elmondani. Képzeljék el, hogy bejöttek osztrák bérések egy évvel ezelőtt, amikor még ez a fizetés rendezés, amiről el is mindjárt beszélt, még nem következett be. Bejöttek egy évvel ezelőtt, és elkövettük azt a hülyeséget, hogy a tiszteletesi állomány jött be, és mi a tiszteleteseinket leültettük, velük beszélgettük. Nem tudtuk, hogy ennek ilyen következménye lett. Hát persze, számukra mindig sokféle szakmai kérdések túl, az, hogy te mennyit keresel. És akkor kiderült, hogy az osztrák rab többet keres, mint a magyar smasszer. És az is kiderült, hogy az osztrák 40 év körüli középvezető, ha átszámítom az akkor még shillinget magyar forintra, akkor körülbelül annyit keres, mint a magyar miniszterelnök. Na most hát ez 8-10-szeres különbség a mi pénzünk és a nyugatban. Nyilván nehéz ezt így összehasonlítani, de mert hiszen egész más kint a árrendszer, más a mi árrendszerünk, de az kétségtelen, hogy míg a személyi állományunknál képzeljék el, 25%-os az évi fluktuáció. Tehát a személyi állomány negyed elmegy. Addig az osztrákoknál ki se lehet rúgni. Mert úgy ragaszkodnak, egy biztos középpolgári egzisztenciát kínál neki egy büntetési beadási állás. Na, erről a fizetésrendezésről meg hogy most milyen a közérzet.
Inkább ha lehetne, akkor így első körben a civil esedésről szeretnék beszélni, ezt mostanában nagyon fölkapták. Ezt a témát, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mi büntetésvégrehajtási dolgozók hivatásos állományú tagnak minősülünk, hivatásos szolgálatot látunk el, és ezt próbálják a civil élet felé mozdítani. Gyakorlatilag első körben a nevelők és egyéb ilyen adminisztrátor ide fogvatartottakkal foglalkozó személyeket gondolnák. Na most ez a mi intézetünkben is történt, tehát gyakorlatilag nem rendőrtiszti főiskoláról, vagy katonai főiskoláról nevelőket állítottak úgymond szolgálatban, de közalkalmazottként. Ez így pedagógiai szempontból nagyon szép és követendő lenne, és mondjuk ez lenne a fejlődés útja, ha már itt a nemzetes úr az előbb az európai normát ecsetelte. Csak ilyen esetben nem mindig veszik figyelembe pontosan a büntetés végrehajtás katonai jellegét. amit egy civil nem tud tolerálni, főleg egy nő, aki ugye még katona sem volt. Tehát egész egyszerűen hiába pedagógiai, pszichikailag alkalmas lenne, abszolút a fogvatartottakkal való foglalkozásra, és hatalmas eredményeket érne el, hogyha magát a katonai rezsimet nem bírja a pszichikuma, és ez főleg pszichikuma. Tehát nekünk egyenes parancsokat adunk, aki katona volt, fiúk esetleg, vagy apukák, magukák, azok tudják, mi parancsot kapunk, azt végre kell hajtani. És ezt nem mindegyik civil kollega tudja tolerálni, tehát a fluktuációnak ez is egy oka. Hogy benne meg is van az ambíció, hogy alapjáraton deviáns emberekkel foglalkozzon, képzettsége is van rá, szakképzettsége van rá, fiatal, energikus, csak magát a rezsimet nem bírja. Tehát ez is az egyik oka. A fizetésünket most úgy, ahogy rendezték, tehát azzal nekem persze mi az a pénz, amit nem lehet elkölteni, de ezt azért úgy igyekezett az elmúlt évben a kormányzat rendezni. Most itt a ruházattal is talán lesz valami pozitív dolog, legalábbis reménykedünk benne, tehát nem is igazából ez a része dominál, hanem maga az alkalmasság kérdése, hogy ki mennyire tudja. Tudnék egy nevelő, most a saját példám, a kettős nyomás, hármas nyomás nehezedik. Egyrészt nyomnak a fogvatartottak, mert azt akarják, hogy intézzem el a problémájukat, megértő legyek velük, toleráns, nyugodt, mindig figyeljek a problémájukra, de el is intézem az ügyüket. Tehát egyrészt nyom a fogvatartott. A másrésztről nyom az elöljáromnak. Meg kell felelnem az elöljáromnak, és az elöljárom az egy parancsot, szóval ha bele gevedek is végre kell hajtani, és mindez természetesen törvényszerűen, jogszabályban megfelelne a fogvatartottak részéről, és ugye az elöljáró részéről is. A másik, a harmadik terület viszont a különböző szakágak. Egy nevelőnek minden szakággal együtt kell dolgozni, értem ez alatt leginkább az ellátás, a fogvatartottak ellátását. Ebben a gazdasági terület tartozik, élelmezés, ruházat, tisztasági eszközökkel való ellátás, egészségügyi ellátás, oktatás, képzés, minden. Tehát a szakterületeknek is meg kell felelni. Tehát egy nevelőre, gyakorlatilag mindig a nevelőn csattalna a dolog. Az a hármas, minimum hármas hatás, az igencsak érvényesül. Arról nem beszélve, hogy állandóan a jogszabályok, az OP intézkedések változását, ezt folyamatosan figyelemmel kell kísérni. És most én könnyű helyzetben vagyok, mert én a főiskolára járok, és ott minden információt megkapok, de az információ áramlás ott azért még vagy kívánni maga után. Hogyha nem a főiskolán dolgoznék, akkor bizony, vagy tanulnék, akkor nehezebben érnének el az aktuális jogszabályi változásokra az információ. Hát így első körben ennyit szerettem volna mondani, természetesen kérdés merül fel, akkor bármilyen szívesen.
Igen,
nagyon kritikus kérdés, mert ez úgy szól, hogy nagyon viselkedett valamit, ami szabadságvesztésüket tölti. Tehát, hogy milyen hatással lehet maga a bűnök is szabadságvesztésük az életére, miután letölti, mennyiben változik a személyiség a életben.
Na most, hát miután letölti, azután már nekem sajnos mondom, nincs jogom követni az ő sorsát. Tehát én azt nem tudom figyelemmel kísérni, hogyha ő szabadul, akkor ő mennyire tud a társadalomba beilleszkedni, családja mennyire fogadja vissza, főleg egy hosszú ítéletet töltött a börtönben. Tehát ahogy kilép a börtönből, én onnantól fogva nem tudom figyelemmel kísérni. Most magát a szabadságvesztést, tehát a tartamot, ez minden fogvatartott más és másként éli át. Én fegyházas fogvatartottakkal dolgozom, a fegyház az ugyebár alapjáraton a keményebb rezsim, tehát a fogvatartottak is, vagy a bűncselekményük, vagy a visszaesés foka miatt minősülnek keményebbnek. Tehát eleve fegyházba általában hosszabb ítéltesek kerülnek. És hát mindegyik, ez a személyiségtől függ. Erről nagyon sokat lehetne beszélni. Tehát általánosságban nem lehet elmondani, hogy most ki hogyan viseli. Sajnos én jelenleg most nem dolgozó fegyházkörleten teljesítek szolgálatot. itt nagyon sok analfabéta fogvatartott is van. Szó szerint analfabéta, adminisztratív analfabéta. Egy osztályt sem végzett el soha. Nagyon sok. Jelenleg 80 emberem van, ez gyakorlatilag olyan 16-17 fokba tartott, tehát ez rengeteg. Na most, ezt nem szabad általánosságba venni, hogy a magyar büntetés végrehajtásnál fogvatartottak analfabetizmusa ilyen arányban mutatkozik, mert a nem dolgozó körlet az a rosszabbik körlet. Tudnék, akinek szakképzettsége van, vagy kevesebb az ítélete, vagy nem olyan jellegű bűncselekménye, meg a biztonsági csoportja is olyan, az általában munkába lesz állítva. És az egy másik körleten kerül elhelyezésre. Tehát a nem dolgozó fegyház körlet az a legrosszabb. Tehát itt egy nevelőnek százszorosan jobban kellene, ha lenne ideje rá egyéni foglalkozást tartani, beszélgetni négy szem közt a fogvatartottal, százszorosan többször kellene kis csoportos foglalkozást tartani, hogy itt okozati összefüggéseket valamennyire is, már ami a büntetés végrehajtás során kell, hogy felszínre kerüljön, ezt feltárhassa. Esetleg bármilyen segítséget megadjon neki, most én adminisztratív segítségre gondolok természetesen, akár a családjával való közeledésre. Mert ugye hosszú ítéleteseknél gyakori probléma, hogy a családtól elszakadnak. Megszűnik gyakorlatilag a kapcsolattartások, vagy nagyon minimális. Tehát ez nagyon bonyolult téma, ezt így általánosságban nem lehet mondani. Büntetés végrehajtásnak az az érdeke, most visszatérve az analfabetizmusra, hogy ne legyen analfabéta fogvatartott, és valamennyibe legyen iskolázva. Na most ez meg is történik. Ebből a 16-17 emberből, akit én az előbb itt elmondtam, ezeknek a zömebe is iratkozott például most a szeptemberben induló tanfolyamra. És számomra rejtélyes okok miatt négyen visszamondták. Tehát közölték, hogy és ők még ezért pénzt is kapnának, valami 2000 valahányszor, tehát valami minimális pénzt, de kapnának, ami legalább egy kis cigarettára vagy kávéra nekik valamennyi kis forintocska lenne. És mégis visszamondják. És az egyiktől én megkérdeztem, mert az egyikkel valahogy úgy amúgy is egyéni foglalkozást kellett tartanom, mondom, hát ember, hát lehetősége van. Hát még pénzt is kap érte, hát miért nem tanul? Szerintem nevelőnő, 50 éves vagyok, eddig nem tanultam megírni, olvasni, most már minek. És hát ez egy többször sem visszaeső fogvatartott volt, tehát jó pár évet leült a börtönbe. Most ez még mindig kevés indok számomra, de sajnos akkor nem tudtam az eset végére érni, hogy ez most miért történt.
Na most hadd említsek meg, itt Erzsi nyilván a konkrét élményei szintjén nyilatkozik, de hát van már nekünk olyan tudományosan általánosított képünk, ami a börtön hatékonyságával kapcsolatos. Ezzel kapcsolatban két érdekes szociológiai felmérésről használhatunk. Az egyik az egész büntető apparátusnak a generál preventív, tehát az általános visszatartó hatásával kapcsolatos. A Göncöl Katalini hallgatói kimentek a Ferenci terén és a szembenlévő 1000 ember megkérdezték, ön miért nem követ el bűncselekményt? Ön miért nem követ el bűncselekményt? Írtó érdekes a reagálás, körülbelül 3/4 részig, 75%-ig nem tudott mit válaszolni. Zavarba jött a kérdéstől, visszakérdezett, hogy miért követnék el én bűncselekményt, vagy egyáltalán mi ez a kérdés. 4% használtad ahhoz, 21% válaszolt érdemlegesen, hogy valamitől fél. Ez a 75%, ez számunkra kriminológusok és nem kriminológusok számára azt jelenti, hogy 75%-unkban magyar vétőképes emberekben megvan az a belső kontroll, hogy nem követnek el bűncselekményt. Körülbelül 21%-ban, 20-21%-ban egyfajta külső kontroll kell érvényesülnie, hogy ne kövessen el bűncselekményt. Azt válaszolták, nem követek el, mert félek, hogy a családom beosztál. Nem nézhetek az asszony szemébe, hogy nem ajándékoz meg az asszony a szeretetére, hogy összeráncolja a szemöldökét, hogy bármi te, ami nekem nem jó. A másik, hogy elvesztem a munkahelyemet, vagy éppen ledegradálnak a munkahelyemet. A harmadik attól félt, hogy a rendőrök kezébe kerül, és a rendőrök köztük a brutálisan, ha bármilyen jó szándékkal is nyomoznak, de azért szeretnék a gyors módszereket is időnként egy-egy pofonnal dinamizálják az eljárás menetét, ettől fél, illetve mindössze 2% félt a börtöntől. Hát így jött össze ez a 21%. Most ebből a magyar kriminológusok egy része arra következtetett, hogy körülbelül a vétőképes lakosságunk 20-21%-a potenciális bűn elkövető, ha nincs meg az a külső kontroll, vagy ez föllazul, vagy nincs meg valamiféle fenyegetettsége, akkor elköveti a bűncselekményt. 20% a magyar vétőképes lakosságnak valami irgatlan nagy tömeget jelent. De miután ez az egész büntető apparátus működik, és azért van a társadalomnak egy nagyon egészséges többsége, az is működik, ezért nem követnek el bűncselekményt. Mégis Magyarországon elkövetnek a kriminológia jelenlegi felfogása szerint évente 1.500.000 bűncselekmény. Ez olyan feltételezés, amiben az úgynevezett sötét szám hogy pontos legyen, a hatóság tudomására jut kb. 500.000 bűncselekmény. Hatóság tudomására jut. A kriminológusok úgy számolják, hogy ennek a háromszorosa történik meg, ami nem jut a hatóság tudomására, ilyen-olyan okból, mert közben nincs érte. Adó bűncselekmények esetében nincs érte. Ugye? Vagy nincs közvetlen sérte, aki reklamálnak. Viszont az adóügyben hát elég sokan követünk el apróbb nagyobb parjókat. Összesen ebből az 500.000 hatóság tudomására jutott bűncselekményből mindössze 70.000 ítélet születik meg. Ennek a 70.000 ítéletnek a 15%-a kerül börtönbe. Na most, ez tulajdonképpen egy olyan évi 20.000 ember, akik szabadságvesztésre vonulnak, végrehajtható szabadságvesztésre vonulnak be. Na most, másik szociológiai felmérés arról szólt, hogy szabadulásuk előtt megkérdezték a rabokat. Ha kimész, van-e szándékot fejleszkedni, hogy prognosztizálod a saját sorsodat, visszaesel, ugye tudj segít követzelni, mi lesz. Ilyen félelmetes az a kép, amit itt nyertünk. 30%-a azt mondta, hogy nem kíván több bűncselekményt elkövetni. 30%-a azt mondta, neki fogalma nincs, ő eddig se akar, de a sors. A sors. És a harmadik 30% azt mondta, hát nincs más választása. Tudjál, szükséget kielégítő elkövető, nincs más választása. Majdnem biztos, hogy visszakerülök. Ezt a 10-15-szörös visszaesőt mondták. Nekik a sorsuk megvan pecsételve, nekik a státuszuk van benne. Nekik kint a szabadtársában nincs státusz. A kutya nem ismeri őket. Bent igen, bent ismeri. Na most és ez így van a mi börtöneinkben, amióta én a magyar szocialista korszakunk, hogy hiszem, statisztikánkat ismerem, 35, négy, maximum 40 százalék első büntényes van bent, a többi, tehát 60 százalék visszaeső. A 60 százalékból 30 százalék többszörös visszaeső, bent a börtönben. De nem úgy, hogy nem tudom én, pénzbüntetésből esett vissza, szabadságvesztésből esett vissza. Tehát a hatékonysága a börtönnek, hát ilyen, hát a gőzgéppel, gőzgépével majdnem azonos, rettenetesen rossz, mégis nélkülözhetetlen a rendszer. Most, ha bármiféle elvárásunk lenne a börtön személyiség formáló hatékonysága iránt, akkor illúziókat kergetni. A börtön eleve nem egy megfelelő pedagógiai millió kínáló intézmény, hanem eleve egy kriminogén személyiséget romboló, személyiséget degradáló intézmény, amiben a nevelőinknek és az egész hivatali apparátusnak arra kell törekedni, hogy ezeket a személyiség torzító negatív hatásokat csökkentsük, amennyire lehet. Így. Na most, mi az, ami személyiség van? Kérem szépen, már a múlt század közepe táján amerikai szociológusok nagy erőszerekkel kutatták a börtöntársakat, és egy Sykes nevű úr nevűhez fűződik a bebörtöntés kínja a tanulmányozási során. Mik azok a megfosztottság, a deprivációk, amik a elítéltek élik? Hát, megfosztják a személyiségtől, megfosztják a javaitól, levesznek róla mindent, ami a saját személyiségéhez tapad, és átöltöztetik egy olyan egyenruhába, olyan formaruhába, ami teljesen belemossa jut a tömegbe. Ez az egyik kín. A másik kín a társakkal való kényszerű együttlét. Most itt nagyon sok minden játszik bele. Tudni illik, hogy a férfi börtönökben a zárka, a kizárka társadalom, ez kérem szépen erős, hierarchikus gólában épül föl, élén a legdörzsöltebb, lehetőleg erős fizikai felépítés, vagy valamilyen olyan bűncselekménye miatt, ez majd ma hallottam, ilyeneket is hallottunk benne ötödben, hogy például rendőröket megtámadó, fegyveres, erőszakot elkövet, fegyverrel rendőröket megtámadó, elítéltet bent, börtönben szentély alatt. Míg a pedofilok írják. Tehát pedofilként nem érdemes férfiből is többen menni, nem érdemes pedofiliát elkövetni, mert gyűlölik a pedofilokkal bent a börtön. És ez a gyűlölet, ez bármennyire is védjük őket az egymás atrocitásaitól, ugye bármi történhet abban a zárt helyiségben, a zárkának nevezve, vagy éppen a zuhanyozóban, vagy bármi más intim helyen, ahol a felügyelet nem tudja szemmel látni. Éppen ma mesélte egy kollega, hogy az egyik pedofil, egy katonamiszter, aki sajnos elkövetett egy erőszakos, gyerekelleni erőszakot, és utána gyerekeknek folytatta, ezt rendszeresen éveken keresztül üldözték, verték, állandóan kék foltokkal jelent meg, és sosem volt bátorsága, hogy nyilvánosságra hozza beállítja az őt bántalmazókat, mert még jobban fél a következő kemény beavatkozástól. A társak kényszerét kérdezik. Nem tudom megválasztani a társamat. Ez különösen nagy zárkában, férfi zárkában van. Ezért ugye a hullahely föláll, alul pedig a kiszolgálók vannak, akik vagy gazdasági szolgáltatást adnak a felettikálóknak, vagy pedig szexuális szolgáltatást adnak a felettikálóknak. Attól függ, hogy a felettikálók hogy kívánják a saját személyiségképüket kialakítani, kívánnak-e kakasok, bikák maradni, önbecsülésüket, imidzset fenntartani, mert akkor bizony lesz egy-két ilyen áldozata is a zárkák benti életének a kiszolgáltatottak, a gyengébb, egyébként szellemileg is retardáltabb elítélő körben. Most az együttlét az természetesen, minthogy erőteljes rokon és ellenszentek működnek benn, egy kényszer együttlét közepette. Éppen ezért sokkal érzékenyebb az elítél, hogy ki van az ő személyes terében. Nem tudom, hogy ha önök közül vannak van szociológus vagy pszichológus, akkor tudja-e, hogy van egy aura, ez kb. 70 centi átmérőjű, és ebben ez az aurának, ami személyes terünk. És ha ezen az aurán keresztül vonul egy csomó számunkra ellenszentes, sőt, bent tartózkodik, akkor úgy válunk bolondá, hogy nem tudjuk, hogy miért lettünk bolond. Na most, tulajdonképpen ennek a stressz mennyiségnek, hatásnak az eliminálására is fölkészül az emberi szervezet, az emberi elme. Képzeljék el, arra kényszerül, hogy szűk, alig egy négyzetméteres élettérben éljen, az árkában, és elviselje a saját személyes terén belül a számára ellenszenveseket. Ezt csak úgy tudja megtenni, hogyha egy állandó energiát fordít a stressz, az állandóan föltörekvő stressz csökkentésére, eliminálására. Ezt a pszichológusok úgy nevezik, hogy coping. Ezért, mert hogy itt a copingon keresztül megy el az élet energiája, nincs kedvete. Nincs kedvete. Elmegy a kedve. Nincs ambíciója. Amikor bejön, akkor eljut odáig, esetleg az első nevelény megbeszélésére, hogy milyen varázslatos dolgokat tudna csinálni, megtanulni nyelveket, kihasználni ezt a 3-4 évet, középiskolába, stb. Kiderül a következő 3-4 hónap után, hogy kiment belőle az erő. Ez. Van még egy jelenség, az, hogy a zárkán belüli egyáltalán abban az élettérben, amiben az elítéltek mozognak, ez nem nagyobb egy sportpályánál, ha mindent beleveszek. Ebben az élettérben az élmény szegénység dominál, tehát ami bennünket állandó szellemi aktivitásra sertek, kivéve a vizsgai időszakban, az roh, nagyon egységű tevékenységre, hogy kényszerítve. De ami bennünket dinamikus szellemi tevékenységre sarkva, az az élményeknek, a külső hatásoknak gazdag beáramlása, az ezekre való reagálásunk, ez tükröző magatartás. Ez az, ami bennünket állandóan tevékenységesebb, de hogyha ez a környezet, ez egy ingerszegény környezetű vált, mindig ugyanazt a falat látom, ugyanazokat a pofákat látom, és közülük a többségét piszkos, hogy utálom, akkor ez. Na, a következő kín a heteroszexuális kapcsolatoktól való megfosztás kínja. És itt mi különbséget szoktunk tenni a férfiak és a nők között, és a fiatalkorúak között is. Most nagyon fontos a fiatalkorúaknál, és ezt most önnek, aztán ön kérdezte, hogy igen, önnek szeretném akkor ezt a személyes élményemet elmesélni. Fiatalkorúaknál nagyon vigyázunk arra, hogy a homoszexuális szokások ne rögzüljön. Hát ennek az egyetlen bölcs megoldási módja, csak egyetlen sem költséges, az egyedi elhelyezés, az egyéni elhelyezés az átkárba, éjszakára. Nappali közös foglalkozás, éjszakai elfüggés. Kecskeméten megvalósult 30 fiatal, 30 lány, 520 lány. Hát ez nyilván itt még nem volt a sár. De ilyen, az, hogy a fiatal kurvoknál, ezt sajnos tapasztaltam, a homoszexuális hajlam könnyen kialakulna, hiszen progrediál egy olyan kapcsolat, tehát álmra előre halad egy olyan kapcsolat, számukra rettenetesen izgalmas, hogy először ugye történik egy ilyen manuális beavatkozás saját magánál, utána történik egy manuális beavatkozás egy másik társa részéről, ezt követi egy orális beavatkozás, egy kölcsönösen orális beavatkozás, utána pedig egy anális beavatkozás. Ez majd, hogy nem, ahol mi megengedtük, hogy ahol kicsit lazábbak voltunk, ott ez végigment. És ahol rögzül ez a szexuális szokás, ott az a veszély áll fel, hogy mire szabadulunk a 18-20 éves, 21 éves fiatalkorú, már nem érdekelt a heteroszexuális kapcsolatok létesítésében, mert az ő világképében megjelenik az örömszerzésnek egy ilyen sínja. És hát itt tartós deformációról is lehet. Most amit szeretnék személyes élményeként elmondani, egy egészen tragikus történet, az történt, hogy volt egy olyan 60 fiatal körülben dolgoztam, úgy egy olyan zárkám, ahol minden tökéletesen megtettek a területben. Mindenféle verseny, minden tökéletesen parírozták. És amikor aztán kiszabadítottam, utolsó ember mondta el, hogy miért volt ilyen tökéletes ez a zárka közösség. Hát azért, mert nem akarták, hogy én bármiféle balhé elkövetni, hogy esetleg ezen a balhén keresztül föltárjam nevelünk a benti élet kohéziót teremtő indítását. Az indítás az, hogy volt között 12 fiatal között egyetlen születetlen genetikai sérült homoszexuális. És ez a homoszexuális gyerek, ez mind a 11 társán, majdnem minden nap kijelölt. Hát főleg van is. És ők ezt, nyilván ez a számukra egy olyan pszichikai megnyitást is jelentett, erről ilyen esti pillanatás után érzett, hogy nagyon nem tudtam feladni. És így nem tudtam meg, és ez nem vagy 6 hónap. Amiből ugye az a következtetésünk, hogy az lehet, hogy önök véleménye és teljesen igazuk van, hogy magában a zárt és a felügyelet elől elzárt zárkában az elítéltek, az urak tetszik, hogy megtetszik. Most mondanék még egy még egy ilyen kint, ez az idő eltorzulásának, az idő szubjektív szemléletét nevezik. Az idő excentrikus szemléletének a titka az, hogy az elítéltet éppen ezek a kínok, ezek arra sarkalják állandóan, hogy egy pontra, egy napra, a szabadulás napjára hordja össze a fantáziájában az összes elképzelhető jónkat. De? És ezért az idő az eltorzul. De ilyenkor mindig eszembe jut a Salvador Dalinak az a festménye, amikor egy ilyen száraz faágon, nem tudom, ilyen órák letényszerűen lógnak le, eltorzul az idő, és egy dologra koncentrál, és ez a szabadulás idő. Ugye, tapasztalatunk az, hogy amikor közeledik a szabadulás napja, akkor egyre neurotikusabbak, érzelmileg egyre instabilabbak lesznek, tehát berezonál szinte az egész személyiség, annyira várja azt a napot, amikor én szabadul, és nagyon féltik ilyenkor a feltételes, nehogy elveszítsék, mert sok mindent féltenek, hogy bekeveredjenek egy valamilyen baléba, ami miatt visszavonják a feltételes, hogy egy ilyen bűncselekménybe, ami esetleg hosszabbítja az ítéletet. Hát ettől való félelmükben érzelmileg egy ilyen berezonált állapotban, egy ilyen instabil neurotikusságban kerülnek. A jó nevelők azok próbálják ezt valamivel imádni. Most a torz idő az úgy gyógyítható, hogy kis szakaszokra bontott célokat kell számunkra meghatározni. Most célok, még ennyit is akkor kérdezzenek, vagy látom, hogy többen már Szundi Kázi mentek, úgyhogy kérem, hogy gondoljuk át, hogy maradjunk. Tehát itt is valamit akartam. Elfelejtettem. Elnézést, majd ezt nem. Parancsolok.
Az utóbbi a média által, kormányok által elkapott fogószökések mondják be a büntetés végrehajtásnak a presztízsét. Általában ez mindig jellemző, és ott ez, hogyha ez ennyire közösszük tárgyalat.
Igen. Na most kérem szépen, a nemzetközi mércével mérve a magyar és más ország büntetés végrehajtását különböző mérőszámokkal jellemzi. Hány szökés van, nem tudom én, tízezer elítéletre nézve, hány öngyilkosság, hány befejezett öngyilkosság van, hány öngyilkossági kísérlet van, nem tudom, tízezer elítéletre nézve, hány személyi állomány elleni erőszak van, tízezer elítéletre nézve, ilyeneket mérnek. Na most az, hogy személy elleni erőszak, ez hányan, nem tudom, de évenként kb. 20-22 befejezett szökésünk van, ennél több szökésük is, persze, amit időben leleplezünk, 20-22, ezek túlnyomó többsége nem ezekből a zárt börtönökből, hanem ezekből csak 1-2-3 évente sikeres, a többi nyitott intézetből és szállítás közben történik, vagy éppen kórházi kihelyezésből történik meg. A magyar szökési statisztika rendkívül kedvező, tehát nagyon jó a nyugatihoz képest. Nem tudom, hogy ennek végül is mi lehet a konkrét oka. Egy biztos, hogy ha egy magyar börtönparancsnokot rajta kapnak azon, hogy valamilyen intézkedését elmulasztotta és elért történt a szökés, akkor úgy kirúgjuk, hogy a lába nem érjen föl. Ha nyugaton szökik valaki egy börtönből, és esetleg megállapítják a parancsnok létességét, akkor egy jót röhögnek rajta, mert Hát ilyenek az előtérben. Szöntésnek. Na most lehet, hogy ez az a hogy a mi vezetői állományunk be van tolva, és ez nem túl jó dolog, mert hajszik, ha nem, éppen egy előző államtitkár, egy szemreállást, a BV szakértői, tehát elit állományunk, hogy nem hajlandó parancsnoki beosztást elfogadni. És azzal vádolta őket, hogy elkényelmesítettek. Túl jó. Hanem fél. Mert ha egyszer ekkora populáció a tiszteletes államnak, hát nincs idő betanítani őket, hogy arra legyenek éberek, és úgy legyenek éberek, ahogy kell. Odafigyeljenek, ahogy kell. Persze, hogy veszélyes üzem lett így a börtön, és nagyon nehezen vállalkozik a parancsnok. Ennek ellenére jó a látás. Most ha szabad, akkor az öngyilkosság. Most az elmúlt években tudják, hogy nagyon fölment az elítélt szám, a fogadatott létszám, nagyon fölment. Ennek következtében szűkült a személyes tér, ennek következtében izgatottabbá vált bent a hangulat, ami számos biztonsági intézkedéssel próbáltunk kordába tartani, hogy nehogy tömeges balhé legyen. Tehát tulajdonképpen rendőri katonai módszerekkel megelőztük a tömegzendülést, de azt nem tudtuk megelőzni, hogy az elítélt önmagát. Ezért a korábbi évekhez képest ebben a zsúfolt állapotban nagyon megugrott az öngyilag vége a befejezetlenségek száma. Nem vagyunk egyedül, más nyugat-európai szemben is. Van hasonló helyzet, tanulmányozunk. De igazából, hát gyakorlatilag, aki meg akarja magát ölni, az ugyanúgy megölheti magát a börtönben, ahogy ki is. Egyszer véget akarunk meg. Mert mindent nem vehetünk el az előtérből. Nem vehetjük el a lepedőjét, nem vehetjük el, nem tudom, derékszíja is van. Meg sok mindent nem vehetünk el. És mindezek alkalmas eszközei lehetnek az ügyűlésre. A korábbi, a 80-as években, amikor még nem indult el ez a, tehát egyrészt a bűnözés trendje nem volt ilyen nagy, másrészt nem volt itt ilyen sokan, hanem a börtönben, akkor évi 4-5 befejezett öngyilkosság volt évente, és több volt az már szerintékosság, szerint állomány, stressz tűrőképessége. Úgy látszik, hogy szintén hasonló nehéz helyzetben van, mint az elítéltek itt, mert magasabbak voltak, hosszú éveken keresztül a személyi állomány gyilkossági mutatói az elítéltek. Magyarországon tudják, hogy szokás kulturális hagyománya van az elítéltek. Nem tudom, tudják-e, hogy itt valahol Bács, Kiskun megyében van egy centruma, egy európai centrum. És ha innen megyünk Európa bármelyik tája felé, csökken a öngyilkosságok száma.